Hatodik fejezet, három más-másféle férfi szív. Phoebus azonban nem halt meg. Az efféle embereket tartós fából faragták. Amikor Philip Lelier magiszter, a király ítélőszéki ügyésze azt mondta szegény Esmeraldának, hogy a kapitány haldoklik, ezt tévedésből vagy kötekedésből tette. Amikor pedig a főesperes megismételte a leány előtt, hogy a kapitány meghalt, igazából nem tudott semmit, csak épp hitte, remélte, bizakodott benne, számított rá. Keserves feladat lett volna jó hírt vinni vetélytársáról a nőnek, akit szeret. Minden más férfi ugyanezt tette volna a helyében. Nem mintha Phoebus sebe nem lett volna súlyos. Súlyos volt az. De mégsem annyira, mint a főesperes vélte, önmagát kecsegtetve e gondolattal. Az orvos doktor, akihez az őrség legényei nyomban elszállították, 8 napig aggódott a kapitány életéért, és ezt latin nyelven meg is mondta neki. De a fiatalság fölébe kerekedett a bajnak. A természet, mint az gyakran megesik, megbosszantotta az orvost, és mint egy szórakozásképpen minden kórjóslattal és baj megállapítással dacolva megmentette a beteget. Phoebus még az orvosdoktor ágyát nyomta, amikor Philip Lelier és az egyházi ítélőszék nyomozó biztosai kihallgatták. A kihallgatás nagy mértékben untatta a kapitányt. Ezért aztán, amikor már valamelyest jobban érezte magát, egy szép reggelen fizetésképpen otthagyta aranysarkantyúit a gyógyszerkotyvasztónál, ő maga pedig kereket oldott. Ez egyébként cseppet sem hátráltatta a vizsgálat ügymenetét. Az igazságszolgáltatás akkor tájt, édes keveset törődött azzal, hogy szabatosan tisztázza a tényállást a büntetőperekben. Egyszerűen felköttette a vádlottat, és ezzel már be is telt minden igénye. De ezen felül a bíráknak éppen elég bizonyítékuk volt Esmeralda ellen. Phoebust halottnak vélték, és ez a tény önmagáért beszélt. Ami Phoebust illeti, nem is szökött valami messzire. Egyszerűen csatlakozott a századához, amely Cambridge-ben állomásozott Île-de-France-ban, Párizstól 1-2 posta állomásnyira. Elvégre is. Legkevésbé sem volt ínyére való, hogy személyesen jelenjék meg a per tárgyalásán. Az a homályos sejtése támad, hogy ott igen nevetséges szerep jutna neki. Alapjába véve nem is igen tudta, hogyan vélekedjék az egész ügyről. Vallástalan, babonás ember volt, mint minden katona, aki csak katona és semmi más. Ezért aztán hiába tűnődött a kalandon, sehogy sem tudott megnyugtató véleményt alkotni magának a kecskéről, a furcsa körülményekről, amelyek között Esmeraldával találkozott, arról a nem kevésbé különös módról, amelyel a leány kimutatta iránta való szerelmét, azután meg Esmeralda cigány mi voltáról, végül pedig a barátcsuhás kísértetről. Inkább arra hajlott, hogy bűbájosságot sejtsen a történet hátterében, mintsem szerelmet, és félig meddig azt feltételezte, hogy valami boszorkánynak, vagy talán magának az ördögnek a keze van a dologban. Végeredményben roppantul kellemetlen egy komédia volt ez az egész, vagy az akkori szóhasználattal élve kellemetlen egy misztérium, amelyben a kapitány igen suta szerepet játszott. Annak a szerepét, aki a pofonokat kapja, és aki mindenki nevet. Azt sem tudta, hová legyen zavarában. Olyasforma restelkedés fogta el, amilyent, ami Lafontaine-ünk határozott meg csodálatosan, mindent úgy szégyenel, mint róka, melyet egy tyúkocska fogna el. Egyébként azt remélte, hogy az eset nem kavar fel valami nagy port, és távol létében nem igen emlegetik majd a nevét. De ha említik is, Az eset nem ver visszhangot a turnai tárgyaló termén kívül. Ebben a feltevésében nem is csalatkozott, mert akkoriban még nem jelent meg a törvényszéki híradó, és mivel alig telt el olyan hét, amikor meg ne főztek volna egy-egy hamis pénzverőt, fel ne kötöttek volna egy-egy boszorkányt, vagy meg ne égettek volna egy-egy eretneket Párizs megszámlálhatatlan vesztőhelyeinek valamelyikén, a polgárság annyira megszokta azt, hogy a vén hűbéres témis mesztelen karral, feltűrt kabátújjal ott munkálkodjék az utcasarki bitókon, akasztófákon és pellengéreken, hogy végül már rá se hederített az e fajta látványosságra. Témis egyébként a világrend megszemélyesítője a görög hitregében. Az akkori idők rangos társasága jóformán még a nevét sem tudta az utcasarkon elhaladó halálra ítéltnek, legfeljebb a köznép lakmározott ebből a silány csemegéből. A kivégzés éppen olyan megszokott közjátéknak számított a nyílt utcák során. Akár a parazsas fazékkal foglalatoskodó Laci konyhás, vagy a sintértelepen dolgozó kutyapecér. A hóér ez időtáj csak amolyan mészáros félének számított, aki valamivel tehetősebb a többinél. Főbusz tehát elég hamar megnyugtatta a lelkét a ma bizonyos Esmeralda, vagy ahogyan ő nevezte, Similar nevezetű varázsló, meg a tördöfés tekintetében. És nagyjából az is mindegy volt neki, hogy a szúrás kitől származott. A cigány leánytól, vagy a barátcsuhás kísértettől. Nem érdekelte a per kimenetele sem. De mihelyt ilyeténképpen űrtámadt a szívében, Fleur de Lisképe nyomban visszaköltözött oda. Mert főbuszkapitány szívében akárcsak a korabeli természettanban a horror vákui törvénye érvényesült. Irtózás az űrtől. Egyébként a Cambrai-ben sívár unalomban teltek a kapitány napjai. A faluban csupa patkolókovács és rücsköskezű tehenészasszony lakott. A főutcát félmérföldnyi hosszúságban rozzant viskók és zsupfedelű kunyhók sora szegélyezte. Egy szóval a féle igazi Isten háta megetti helység volt. Claire Delis volt a kapitány utolsó előtti szerelme, csinos leány, szép hozomány. Egy napsugaras reggelen tehát a szerelmes gavallér teljes egészében ott termett toporzékoló ménnyén a gondolurié ház kapuja előtt. Feltételezte, hogy két hónap eltelvén már nyilván befejeződött és feledésbe merült a cigány leány pere. Ügyet sem vetett arra a népes csoportra, amely a templom téren a Notre Dame főkapuja előtt gyülekezett. Eszébe jutott, hogy május van. Gondolta, valami körmenetre, pünkösdölésre, vagy más ünnepségre készülődik a nép. Lovát a kapu a gyűrűjéhez pányvázta, és derűsen felment szép jegyeséhez. A leányt kettesben találta az anyjával. Fleur de Lis lelkét még mindig nyomasztotta az a bizonyos jelenet a boszorkánnyal, a kecskéjével, és azzal az átkozott ABC-vel, meg aztán főbusz hosszú távolmaradását is zokon vette. Most azonban, hogy főbusz belépett a szobába, olyan csinosnak találta a kapitányt, olyan vadonatújnak a zubbonyát, oly csillogónak a karciát, és oly szenvedélyesnek az arckifejezését, hogy belepirult a gyönyörűségbe. A nemes kisasszony is bájosabb volt, mint bármikor annak előtte. Csodálatos szőkehaját remekbe fonta, és tetőtől talpig égszínkékbe öltözött. Ez a színárnyalat igen jól áll a fehérbőrű leányoknak. Erre a kacérfogásra Colomb tanította meg Fleur de Lis-t. Szeméből szerelmes epekedés áradt, és ez még a ruhaszínénél is jobban állt neki. Ami a női szépséget illeti, főbusz eddig csak a tenyeres talpas köömbői parasztlányokban gyönyörködhetett. Így hát most valósággal megrészegült Fleur de Lis látásától, és ez aztán olyan szép tevő buzgalomra késztette tisztünket, hogy egy-kettőre szent volt kettejük közt a béke. Gondolóri úrasszony, aki jó anyához illően most is ott üldögélt a karosszékében, maga sem volt képes neheztelést mutatni, Fleurdeli szemrehányásai pedig csak olyan gyengét turbékolásban oldottak fel. A leány az ablak mellett ült, és még mindig a Neptunusz barlangot hímezgette. A kapitány a szék támlájára könyökölt. Fleurdelis halkan enyelegve zsörtölődött vele. Mit művelt két álló hónapon át, gonosz ember? Esküszöm, felelte főbusz, akit némileg zavarba ejtett a kérdés, hogy a kegyet szépségétől még egy érseket is megszállna a rajongás. Fleur de Lis nem folytatott el egy mosolyt. Jól van, uram, jól van. De most ne a szépségemmel foglalkozzék, hanem a kérdésemre válaszoljon. Szép kis szépség az ilyen, mondhatom. Nos, kedves húgom, helyőrségi szolgálatra osztottak be. És hová, ha szabad kérdeznem, és miért nem búcsúzott el tőlem? Kőambríbe. Főbusz boldog volt, hogy az első kérdés segítségével ügyesen megkerülhette a másodikat. De hiszen az itt van a közelben, uram. Hogy lehet az, hogy egyszer sem látogatott meg? Főbusz erre már elég kínos zavarba jött. Az udolt, a szolgálat... Na, meg aztán beteg is voltam ám, bájos húgom. Beteg? Ismételte rémülten a leány. Az! Megsebesültem. A szegény gyermeket egészen feldúlta a hír. Ó, hát azért ne ijedjen meg, mondta főbusz hanyagul. Ó, semmiség az egész. Egy kis civódás, egy kardvágás. Ő ne is törődjék vele. Ne törődjen vele, kiáltott föl Fleur de Lis. A kapitányra emelve könnyáztatta szép szemét. Ezt nem mondhatja komolyan. Miféle kardvágásról beszél? Tudni akarok mindent. Nos, hát, szép kedvesem, egy kis összezördülésem támadt Mahé Fédivel, egy Saint-Germain de Lai hadnaggyal, érti? Kölcsönösen kiszabdaltunk egymás bőréből néhány hüvelyknyit. Na, ennyi az egész. A 72. kapitány nagyon jól tudta, hogy az efféle becsületbeli ügyek csak növelhetik egy férfi tekintélyét a nők szemében. És valóban Fleur de Lis felindultan féltő, ámuló gyönyörűséggel legeltette rajta a tekintetét. De azért a leány még nem nyugodott meg teljesen. Remélem, teljesen meggyógyult már főbuszon, mondta. Nem ismerem azt a Mahé Fédit, de gonosz ember annyi bizonyos, és mind kaptak össze. Főbusz, akinek képzelő tehetsége meglehetősen gyenge lábon állt, lassacskán már nem tudta, hogyan lábaljon ki a hősködésből. Hát, tudom is én, hát valami semmiségen, egy lovon, egy megjegyzésem. Majd, hogy másfelé terelje a beszélgetést, felkiáltott. Miféle zsivajgás ez ott a templom előtt? Hallja, szép húgom. Az ablakhoz lépett. Ó, Istenem, nézze csak, szép húgom, mennyi ember tolongott lenn a téren. Nem tudom, mi készül, felelte Fleur de Lis. Úgy látszik, valami boszorkány követi meg az eklézsiát ma délelőtt a templomnál, mielőtt felakasztják. A kapitány abban a meggyőződésben élt, hogy Esmeralda ügye már lezárult, és ezért Fleur de Lis szavai nemigen nyugtalanították. De azért egy-két kérdés erejéig folytatta az érdeklődést. Hogy hívják azt a boszorkányt? Nem tudom, válaszolta a leány. És mit beszélnek az emberek, mit követett el? Fleur de Lis erre is csak szép fehér vállát vonogatta. Nem tudom. Ó, Jézus Isten, szólt az anya. Hát annyi manapság a boszorkány, hogy talán a nevüket sem kérdik, úgy égetik meg őket. Ennyi fáradtsággal akár az égi felhők nevét tudakolhatná az ember. Tehát végre is ebbe bele kell nyugodni. A Jóisten mindenkit számon tart. Eszokkal a tiszteletre méltó úrasszony felállt a helyéről és az ablakhoz lépett. Úristen, kiáltott fel. Igaza van, főbusz. Ez aztán a tömeg, még a háztetőkre is jutott belőle. Áldott legyen az úr neve. Hanem tudja, főbusz, az emlékezetembe idézte ezzel a régi szép időket. Eszembe jut 7. Károly bevonulása, nem is tudom melyik évben, akkor is ugyan ilyen csődülök volt. A kegyelmet számára ez már csak aféle ócska história, ugye? Nekem meg olyan, mintha tegnap történt volna. Ó, de hát az sokkal, de sokkal szebb gyülekezet volt, mint ez a mai. Még a Szent Antal kapu talprése is zsúfolva voltak. A király mögött ott ült a nyerekben a királyné, és ő felségeik után a főrangú urak lovagoltak, és mindegyik mögött ott ült a hölgye. Emlékszem, mekkora nevetés támadt ezen, hogy a kurta növésű a Magnon de Garland oldalán éppen Matteflón úr ügetett ez az óriás termetű lovag, aki annak idején halomra öldöste az angolokat. Hó, de szép volt! Franciaország minden nemes ura részt vett a felvonuláson saját zászlaja alatt. Csak úgy piros lett a sok lobogó az ember szem előtt. Volt, aki kopjára tűzött zászlócskát hordozott, volt, aki nagy hadilobogolt, nem is tudom, de Calan úr kopjás zászlóval fonult fel, Jean de Chateaumorand úr hadilobogóval, de Cossy úr is hadilobogóval, és dúsabb öltözékben, mint bárki más. Az egy Bourbon herceget kivéve. Jaj, hát bizony szomorú dolog, ha elgondolja az ember, hogy mindez már a múlté. Semmi sem maradt meg belőle. A szerelmesek nem figyeltek a tisztes özvegy szavaira. Főbusz ismét odakönyökölt a szék támlájára, jegyese háta mögé. Élvetek tekintete ebből az elragadó helyzetből Fleur de Lis ruhagallériának minden hasítékába behatolhatott. Ez a nyakfodor oly előnyösen nyiladozott széllyel, olyan felséges formákat láttatott, és annyi mást sejtetett, hogy főbusz e selyemfényű bőr káprázatában így szólt magában. Hogy is szerethetne az ember mást, mint fehérbőrű leányt? Egyikük sem törte meg a csendet. Az ifjú leány időnként a kapitányra emelte gyengéd, elragadtatott tekintetét. Hajfürtjeik elkeveredtek a tavaszi napsugárral. Főbusz, szólalt meg váratlanul halkan Fleur de Lis. 3 hónap múlva lesz a mennyegzőnk. Esküdjék meg hát, hogy sohasem szeretett más nőt, csak engem. Esküszöm, szépséges angyalom, válaszolt a főbusz, és hangjának őszinte csengésén kívül szenvedélyes tekintetével is igyekezett meggyőzni Fleur de Lis-t. E pillanatban talán még ő maga is hitelt adott a szavainak. A jó anya a jegyes pár tökéletes egyetértésének láttán boldogan távozott a szobából, hogy utána lásson néhány apró háztartási teendőnek. Főbusz észrevette ezt, és az egyedüllét annyira felbátorította a vakmerő kapitányt, hogy igen furcsa gondolatok torultak az agyába. Fleur de Lis szereti őt, ő pedig a vőlegénye Fleur de Lisnek, és most egyedül maradtak. Régi vonzalma, ha nem is eredeti hanvasságában, de teljes hevével, ismét felé lett a kapitányban és végtére, és hát nem olyan nagy vétek az, ha az ember zölden dézsmálja meg a saját vetését. Nem tudni, vajon mindezek a gondolatok átvonultak-e az elméjén, de annyi biztos, hogy Fleur de Lis egyszerre csak megrettent a kapitány tekintetétől. Körülnézett, sehol sem találta az anyját. Ó, Istenem, szólt elpirulva nyugtalanul, milyen meleg van. Csak ugyan, felelte főbusz, azt hiszem, rövidesen dél lesz. Kellemetlen ez a napsütés, legjobb, ha összehúzzuk a függönyt. Nem, kiáltotta a szegény kislány, éppen ellenkezőleg levegőre van szükségem. És mint a gímszarvas, amely háta mögött érzi a lihegő kutyafalkát, Felugrott az ablakhoz, futott, kinyitotta, és gyorsan az erkélyre lépett. Főbusz meglehetősen vonakodva követte. Az erkély a Notre-Dame előtti térségre nyílt, amely, mint tudjuk, e pillanatban különös, vészjósló látványt nyújtott. Ez a látvány a félénk Fleur de Lis ijedelmét egy csapásra másmilyen rémületté változtatta át. A voltaképpeli téren roppant tömeg zsúfolódott össze. Egy része még a környező utcákba is beözönlött. A templomteret övező melvéd vastagságú fal egymagában nem is lett volna elegendő, hogy elrekessze a teret a tömegtől, ha a második akadályként drabantok és muskétáikat szorongató lövészek sűrű sorfala nem tömörül előtte. Ennek a lándzsa és muskéta erdőnek volt köszönhető, hogy maga a templom tér üres maradt. Bejáratát a püspök fegyveresei közül való nagy csoport alabárdos őrizte. A templom kapui zárva voltak, nem úgy, mint a teret környező házak számtalan ablaka. Ezek az ablakok fele egészen az oromfalakig tárva nyitva álltak, a bennük zsúfolódó ezer meg ezer fej olyasféle látványt nyújtott, mint egy halom ágyúgolyó a lövedék raktárban. A tömeg felszíne szürke volt, piszkos, földszínű. A látvány, amelyre az emberek várakoztak, kétségkívül igen alkalmas volt arra, hogy kibányássza és magához vonza a lakosság legmocskosabb elemeit. Képzelni sem lehet ocsmányabb zsivajt, mint azt, amely a sárga fejre valók és piszkos hajzatok egy nyüzsgő csődületéből tart elő. Több nevetés hangzott a sokadalomban, mint kiáltás, és több volt az asszony, mint a férfi. Az általános zsivajgáson egy-egy éles hang tört át.
Ha-ho! Machéba lifr! Itt kötik fel azt a lányt? Hülye! Itt csak az eklézsiát követi meg egy szálinkben. S a jóisten itt kölyök majd latinul a képébe. Ha mindig így csinálják az ilyet, déltájt. Az akasztást akarod látni, eredj a grévre. Jó, később majd oda megyek.
Mondja csak, Bussembriné, igaz, hogy nem akart szóba állni a gyóntatóval?
Úgy látszik, igaz, besényné.
No, nézd csak a pogány fajzatját.
Uram, ez így szokás.
A palota őrségparancsnoka köteles kivégzés céljából kiszolgáltatni a jogerősen elítélt gonosztevőt, amennyiben világi személy az illető, Párizs polgármesterének, amennyiben pedig egy házi ember a püspöki ítélőszéknek.
Köszönöm, uram!
Ó, Istenem, szólt Fleur de Lis, szegény teremtés! E gondolattól fájdalommal eltelve végigjártatta tekintetét a néptömegem. A kapitányt azonban sokkal jobban érdekelte a leány, mint ez a csőcselék, és hátulról szerelmetesen szorongatta Fleur de Lis derekát. A leány könyörgő mosollyal fordult hátra. Az Isten szerelmére, ne bántson, főbusz, ha anyám visszatalál jönni, meglátja, hol jár a keze. E pillanatban lassú kongással delet ütött a Notre-Dame órája. Elégedett moraj futott végig a tömegen. Alig halt el utolsót remegve a 12. óraütés. Egyszerre, mint a szél korbácsolt a tenger, hullámot vetett az emberfej tömeg, és az utcán, az ablakokban, a háztetőkön égtelen erővel harsant fel az ordítás. Megérkezett! Fleur de Lis eltakarta a szemét, hogy ne lássa, ami odalent történik.
Drágaságom, szólt főbusz, nem akarna bejönni inkább.
Nem, felelte a leány, és szemét, amelyet imént félelemből behunyt, most kíváncsian ismét felnyitotta. A Saint-Pierre-Bœuf utcából egy kordély fordult ki a térre. Egy izmos normandiai igásló volt elébe fogva, és ibolyaszín egyenruhás katonák lovagoltak körülötte. Az őrség emberei derekas korbácsütésekkel nyitottak utat számára tömegben. A kordély mellett néhány bírósági hivatalnok és pandúrtiszt ügetett. Könnyű volt felismerni őket öltözetükről és arról a sutatartásról, amelyel a nyerekben ültek. Élükön Jacques Charmolue magiszter páváskodott. A végzetes szekéren egy fiatal leány ült hátrakötött karral, egy szál ingben. Pap nem volt az oldalán. Hosszú fekete haja, mert akkoriban az volt a szokás, hogy csak a bitó tövében vágták le az elítélt haját, ziláltan hullott félmeztelen keblére és vállára. E hullámos holló tollnál is csillogóbb hajzaton vastag, érdes, göbös, szürke kötél tekergett keresztül, lehorzsolta a bőrt a leány törékeny kulcsontjáról, és úgy csavarodott a szegény elítélt megejtően szép nyakára, mint virágszárra, a giliszta. A kötél alól zöld üvegcsillámmal díszített kis amulett csillant elő. Kétségkívül azért nem vették el tőle, mert a halálra ítéltek utolsó kívánságait nem szokás megtagadni. Az ablakokban álló nézők, akik beláttak a kordély aljába, megfigyelhették, hogy az elítélt, mint egy a női ösztön utolsó megnyilvánulásaként igyekszik maga alá rejteni mesztelen lábaszárát. Lábánál egy gusba kötött kis kecske feküdt. A halálra ítélt leánya fogával tartotta lecsúszni készülő ingét. Úgy tetszett, még nyomorúságában is attól szenved, hogy így csak nem mesztelenül szolgáltatták ki mindenki tekintetének. De hát sajnos nem az efféle remegések kedvéért találták ki a szemérmet. Jézusom! Szólt Fleur de Lis élénken a kapitányhoz. Nézze csak, szép bátyám! Ez az a gyalázatos kecskés cigányleány! E szokkal főbusz felé fordult. A kapitány a kordéra merett. Halott halvány lett. Miféle kecskés cigányleány? Hogyan? Mondta Fleur de Lis. Már nem emlékszik arra, hogy főbusz a szavába vágott. Nem tudom, mit akar ezzel mondani. Egy lépést hátrált a szoba felé. De Fleur de Lis fürkésző, gyanakvó pillantást vetett a kapitányra. A féltékenység, amelyet a cigányleány keltett fel nemrég a szívében, most újra fellángolt. Halványan felötlött az emlékezetében, hogy az emberek valami kapitányról rebesgettek, azt beszélték, hogy köze van ennek a boszorkánynak a peréhez. Mi leli? Kérdezte főbusztól. Az ember azt hinné, hogy megzavarta ez a nőszemély. Főbusz kényszeredetten hahotázott. Engem? Tehát egyáltalán nem. Na hát, szó sincs róla. Akkor hát maradjon itt, mondta a leány. Nézzük végig az egészet, parancsolta. A boldogtalan kapitány kénytelen kelletlen kitartott. Csak az nyugtatta meg valamelyest, hogy a halálra ítélt fel sem emelte tekintetét a kordé fenekéről. Bizony Esmeralda volt az. Ehhez nem fért kétség. Szép volt, még a gyalázatnak és a szerencsétlenségnek ezen az utolsó lépcsőfokán is. Orcája megsoványodott, amúgy is nagy fekete szeme ezáltal még nagyobbnak látszott. Halálsápat arca tiszta volt és magasztos. Olyas formán hasonlított régi valójához, ahogyan egy Masaccio Madonna hasonlít Rafael valamelyik madonnájához. Masaccio élt 1401-től 1428-ig. Nagy olasz festő, Firenzében működött. Törékenyebb volt, karcsúbb, soványabb, mint régente. Egyébként semmi sem maradt a lelkében, ami valamiképpen ki ne billent volna a helyéről. Olyan mélységesen lesújtotta a döbbenet és a kétségbeesés, hogy már csupán szemérmét őrizte meg, minden mást a vaksorsra bízott. Testét úgy dobálta a zötyögő kordé, mint valami törött, élettelen tárgyat. Sötét, eszelős tekintettel bámult maga elé, szemében még ott ült egy könycsepp, de oly mozdulatlanul, mintha odafagyott volna. A gyászos lovasmenet időközben áthaladt az örömkiáltásokat hallató, kíváncsiskodó tömegen. A történeti hűség kedvéért minden esetre meg kell állapítanunk, hogy a leány szépsége és magábaroskat szomorúsága még a legirgalmatlanabb emberek közül is sokat indított szánalomra. A kordé a templom térre ért. A középső kapu előtt megállt. A kíséret két oldalt csatarendbe sorakozott. A tömeg elcsendesedett, és az ünnepélyes szorongó némaságban, mint egy magától egyszerre kitárult a nagykapu két szárnya. Sarokvasai olyan csikordultak, mintha meg annyi síp rikoltott volna. A téren állók, a főoltáron pislákoló néhány szál gyertya fényében teljes hosszában láthatták a mély, sötét templomhajót, amely holmi barlang szájaként ásított a sugárözönben úszó térre. Messze hátul az abszisz homályában a templomi szentély rendszerint félköríves végződése az abszisz. Óriási ezüst kereszt vált ki halványan a bolthajtásról a padozatig lecsüngő posztókárpit fekete hátteréből. Néptelen volt az egész templomhajó, csupán a kórus távoli széksoraiban rémlett homályosan néhány pap imbolygó feje. Amikor a nagy kapu kinyílt, a templomból komor, erőteljes, egyhangú ének szárnyalt ki a térre, és mint egy megújuló szélrohamok módjára szórta a halálra ítélt leány fejére a gyászzsoltárok töredékeit. Non timebo millia populi circum dantis me, exurge domine, salvum me fac Deus, salvum me fac Deus quoniam intraverunt aqueus quad animam meam in fixus sum limo profundi et non est substantia. Nem félek az engem körülálló emberek ezreitől. Kelj fel, Uram, ments meg Istenem, mert az áradat már a lelkemig elért, belemerültem a mélységbe, nincs, ami megtartsom. Ugyanekkor egy másik hang, a kórustól messze a főoltár lépcsőjén ebbe a mélabús offertóriumba kezdett, qui verbum meum audit et credit ei, qui misit me, habet vitam eternam et in judicium non venit se transita morte in vitam. Aki a szavamat hallja, és hisz annak, aki engem küldött, azé az örök élet nem kerül ítélet elé, hanem a halálból az életbe jut. Ez az ének, amelyet néhány homályba temetkezett aggasztján kántált a távolból e szép ifjúságtól és élettől duzzadó teremtésnek, akit a tavasz enyhe fuvalma simogatott odakint a ragyogó napsütésben, a halotti mise volt. A tömeg magába szálltan hallgatott. Úgy tetszett, hogy a szerencsétlen rémült leány tekintete, gondolatai ott barangoltak valahol a templom homályos belsejében. Halvány ajka mozgott, mintha imát mondana. A hóhér pribékje, amikor odalépett hozzá, hogy lesegítse a kordéról, hallotta, hogy a leány halk hangon ezt a szót ismételgeti. Főbusz. Kezét feloldozták, aztán leemelték a kordéról a kecskéjével együtt, amelyről hasonlóképpen levették a köteléket. A kecske szabadnak érezve magát felmekegett örömében. A leánynak amúgy mezítláb, a homlokzati lépcső tövéig kellett elgyalogolnia a kemény kövezetem. Maga után vonszolta a nyakára hurkolt kötelet, és az úgy tekergett a nyomában, hogy holmi kígyónak nézhette volna az ember, amely a leányt üldözi. A templomban megszakadt az ének. Hatalmas aranykereszt és hosszú sor gyertya mozdult meg a homályban. Megzördült a tarka egyenruhás gárdisták alabárgya, s néhány pillanattal utóbb karinges papok és dalmatikás diákonusok hosszú menete bontakozott ki a leány és a nézők szeme előtt, és komoran zsoltárokat énekelve közeledett az elítélt felé. De Esmeralda szeme azon az egy papon állapodott meg, aki a menet élén lépdelt közvetlenül a kereszthordozó nyomában. Ó, rebegte borzongva a leány, már megint ő, az a pap. Ő volt az, csak ugyan, a főesperes. Balján a segédkántor, jobbján pedig hivatásának botjelvényével a kántor haladt. A pap hátraszegett fejjel, merev, tágra nyitott szemmel közelített Esmeraldához, és erős hangon énekelt: De ventre inferni clamavi, et exaudisti vocem meam, et projecisti me in profundum incorde maris, et flumen circumdedit me. A pokol belsejéből kiáltottam, és te meghallottad az én hangomat, és a tenger mélyére hajítottál szívedben, és az áradat körülvett engem. Amikor megjelent a napfényben a magas csúcsíves kapuboltozat alatt, ezüstszínű bőtalárjában, amelyet egy hatalmas fekete kereszt osztott négy mezőre, oly sápat volt, hogy nem egy ember akadt a tömegben, aki azt vélte, hogy a kórus kriptakövein térdeplő márványpüspökök egyike kelt fel a helyéről, hogy a halálba induló leányt fogadta itt, a sír küszöbén. Esmeralda is hasonlóan sápadt és szoborszerű volt. Azt is alig vette észre, hogy valaki egy súlyos, sárga, égő viaszgyertyát nyom a kezébe. A jegyző rikácsoló hangon felolvasta az eklézsia megkövetési szertartás gyászos szövegét. A leány nem is hallotta. Valaki rászólt, mondja azt, hogy ámen. És ő ráfelelte: ámen. Csak akkor kapott valamelyest erőre, amikor észrevette, hogy a pap egy intéssel hátraküldi az őröket, és feléje közeledik. Úgy érezte, hogy vére lüktetve tolul a fejébe, és ebben az immár zsibbadt, dermet lélekben most ismét lángra lobbant a maradék felháborodás. A főesperes lassan közeledett a leányhoz. Esmeralda még ebben a végső pillanatban is azt látta, hogy a pap késóváran, féltékenyen, vágyakozva legelteti szemét a mesztelenségén. Claude Frollo ezt kérdezte fennhangon: Ifjú leányzó, kérte-e már Isten bocsánatát vétkeidért és botlásaidért? Aztán a leány füléhez hajolt, a nézők azt hihették, hogy az utolsó gyónást hallgatja, és hozzátette: akarsz engem, még megmenthetlek. Esmeralda merően a szemébe nézett: távozz tőlem, sátán, máskülönben elárullak. A pap szája rettentő mosolyra húzódott. Úgy sem hisznek neked. Legfeljebb még egy botránnyal is megtetézed bűnödet. Felejde gyorsan, akarsz engem? Mit tettél az én főbuszommal? Meghalt, felelte a pap. A nyomorult főesperes gépiesen felemelte a fejét, és a tér túlsó végén, a gondolóriéház erkélyén, Fleur de Lis oldalán megpillantotta a kapitányt. Megtántorodott, kezével végig simította a szemét, aztán ismét az erkélyre tekintett. Valami átkot mormolt, minden vonása heves görcsbe rándult. Nos hát, akkor haj meg, marogta a fogai között, nem leszel senkié. Kezét a cigányleány feje fölé terjesztve gyászos hangon kiáltotta: In nunc anima anceps et sit tibi deus misericors. Menj most, ingadozó lélek, és Isten legyen irgalmas hozzád. Ez a rémítő formula zárta le szokás szerint az e fajta komor szertartásokat. A pap e megbeszélt szavakkal adott jelt a hóhérnak. A tömeg letérdelt. Kyrie eleison, uram, könyörülj rajtam, énekelték a papok a főkapu boltíve alatt. Kyrie eleison, ismételte a tömeg, és a moraj úgy futott végig az emberek feje fölött, mint a hullám zúgása a háborgó tengeren. Ámen, mondta rá a főesperes. Hátot fordított az elítéltnek, és mellére csuklott fejjel, összefont karral, ismét a papi kísérethez csatlakozott. Egy perccel utóbb már el is tűnt a székesegyház homályba vesző boltozata alatt, a kereszttel, a gyertyákkal, taláros papjaival egyetemben. Zengő hangja lassacskán beleveszett a kardalba, amely a kétségbeesés versezetét énekelte. Omnes gorgites tui et fluctus tui super me transierunt. Minden örvényed és áradatod keresztül zúdul rajtam. A templomhajó oszlop közei egyre halkabban visszhangozták a vasalt nyelű gárdista alabárdok ütemes zörrenéseit. Olyasféle benyomást keltve, mintha valami toronyóra kalapácsa ütné el a halálra ítélt leány végóráját. A Notre Dame kapui nyitva álltak. Mögöttük üresen, néptelenül tátongott a gyászlepless templom. Egyetlen hang sem hallatszott, egyetlen gyertya sem égett benne. Az elítélt mozdulatlanul állt a helyén. Várta, hogy valaki rendelkezzék felőle. Az egyik pálcás őrnek kellett figyelmeztetnie Charmolue magisztert, aki az egész jelenet alatt a főkapulapos domborművét tanulmányozta. Ez a dombormű egyesek szerint Ábrahám áldozatát ábrázolja, mások szerint pedig a bölcsek kövének készítését, amely esetben az angyal a napot, a mággyarakás a tüzet, Ábrahám pedig a tudomány művelőjét jelképezi. Elég nehezen sikerült elmélkedéseiből kiragadni a magisztert, de Sármölű végül mégiscsak megfordult, és intett két sárgaruhás embernek, a két pribéknek. Ezek odaléptek a cigány leányhoz, és újra megkötözték a kezét. A szerencsétlen leány, amikor vissza kellett kapaszkodnia a végzetes kordéra, hogy elinduljon élete utolsó állomása felé, úgy látszik, valamiféle életvágy tépett a szívébe. Piros, kiapadt szemét az égre emelte a napra, az ezüst színű fellegekre, amelyeken imitamot kéklő trapézok és háromszögek csillantak keresztül, aztán a földön, a tömegen, a házakon jártatta körül a tekintetét. Amikor a sárga ember éppen a könyökét zsinegelte, a leány váratlan, szörnyű kiáltást hallatott, örömkiáltást, mert amott, a tér sarkán, az erkélyen megpillantotta őt, barátját, urát, főbuszt, önmaga másik életét. Hazudott a bíró, hazudott a pap, hiszen ez ő, semmi kétség, itt van eleven szépségében, csillogó egyenruhában, tolbokrétásan, karddal az oldalán. Főbusz, sikoltott a leány. Főbuszom. És feléje tárta volna szerelemtől és elragadtatástól reszkető karját, ha ugyan mozdulni tudott volna kötelékeiben. Látta, hogy a kapitány a homlokát ráncolja. A leány, aki a kapitányhoz támaszkodik, megvető ajakkal, ingerült szemmel tekint a tisztre. Főbusz néhány szót szól, amely nem jutott el Esmeralda füléhez, aztán mind a ketten sietősen eltűnnek az erkély üvegajtaja mögött, az pedig becsukódik mögöttük. Főbusz, kiáltotta Esmeralda eszeveszetten, hát te is elhiszed! Borzadályos gondolat döbbent az agyába. eszébe jutott, hogy őt Főbusz de Chateaupers személyén elkövetett gyilkosság miatt ítélték halálra. Eddig mindent elviselt. Ez az utolsó csapás azonban túlságosan is kemény volt. Mozdulatlanul terült el a kövezetem. Gyerünk, rendelkezett Sármölű, emeljétek a kordéba, és végezzünk hamar. Senki sem vette észre, hogy a királyok oszlop folyosójának mélyén, közvetlenül a főbejáró csúcsívei fölött egy furcsa néző áll, és nyújtott nyakkal, torz arccal, egykedvű nyugalommal figyel mindent. Ha nem visel felerészt piros, felerészt ibolyaszín maskarát, szinte amolyan kőből faragott szörnyalaknak nézte volna az ember őt is, amilyenek 6 évszázada csorgatják át a szájukon a Székesegyház hosszú esőcsatornájának vizét. Semmit sem tévesztett szem elől abból, ami a Notre Dame homlokzata előtt dél óta lejátszódott. És mivel senkinek sem jutott eszébe, hogy arra figyeljen, mit művel ez az ember, a galéria egyik kis oszlopához már az első percben egy vastag, görcsös kötelet erősített, s a kötél vége a lépcső pihenőre lógott. Amikor ezzel elkészült, nyugodtan tovább szemlélődött, és rá füttyentett egy-egy arra röppenő fekete rigóra. Hanem egyszerre csak, éppen amikor a hóhérmester pribékjei neki gyűrköztek, hogy végrehajtsák Sármölű közönyös hangú parancsát, az oszlopcsarnokban áldogáló férfi átlépett a melvéden, lábával, térdével, kezével ráakaszkodott a kötélre, az ablaküvegen lecsorgó esőcsepp gyorsaságával mindenki szeme láttára alásiklott a homlokzaton, egy háztetőről lepottyant macska fürgeségével rárontott a két hóhérra, két irtózatos ökölcsapással a földre sújtotta őket, majd könnyedén, mint gyermek a játékbábuját, félkézzel felnyalábolta az elítéltet, és feje fölé emelve egyetlen nekirugaszkodással a templomban termett. S közben ezt kiáltotta rettentő hangon: menedék! Oly hirtelen történt mindez, hogyha történetesen éjszaka van, egyetlen villám ellobbanó fénye is megvilágíthatta volna az egész jelenetet. Menedék, menedék, visszhangozta a tömeg. 10 000 tenyér verődött össze, és a tapsra öröm és büszkeség fénye villant fel Quasimodo félszemében. Ez a megrázkódtatás magához térítette az elítélt leányt. Pilláját felnyitotta, Quasimodóra nézett, majd, mint aki borzad megmentőjétől, ismét lehunta a szemét. Sármölű elképetten állt a helyén, mellette a hóhérok és az egész kíséret. Mert az elítélt valóban sérthetetlen volt a Notre Dame területén. A Székesegyház menedékhelynek számított. Az emberi igazságszolgáltatás hatásköre véget ért e küszöbön. Quasimodo megállt a nagy kapu alatt. Úgy tetszett, hogy vaskos lábszára épp oly szilárdan áll a templom kőpadmaján, mint a Székesegyház súlyos román pillérei. Vaskos torzomborz feje mélyen ült a két válla között, akár csak az oroszláné. Annak is sörénye van, csak nyaka nincs. Bütykös kezéből úgy csüngött alá az egész valójában remegő fiatal leány, mint valami fehér lepel, de Quasimodo óvatosan fogta, mintha attól tartana, hogy eltalálja törni, vagy összetalálja gyűrni. És mintha azt érezte volna, hogy ezt a kényes, finom, drága jószágot nem az ő keze számára teremtették, Voltak pillanatok, amikor úgy tetszett, hogy egyetlen lehellettel sem meri illetni a leányt. Aztán hirtelen szoroskan karjába zárta, csontos mellére szorította, mint a kincsét, a tulajdonát. Így ölelte volna meg anyja is ezt a gyermeket. Quasimodo föléje hajolt, és gyengéden, fájdalmasan, szánakozva nézett Reá Manó szemével, majd hirtelen felegyenesedett, és ekkor villámokat szórt a szeme. Az asszonyok sírtak és nevettek a tömeg lábával dobogott lelkesedésében, mert Quasimodo e pillanatban valósággal megszépült. Igen, szép volt ez az árva, ez a talált gyerek, ez a senki ember. Fenség és erő szállta meg, amikor szembenézett a társadalommal, amely kivetette magából, és amelynek most így hatalmasan beleszólt a dolgába, szembenézett az emberi igazságszolgáltatással, amelytől elragadta a prédát, szembenézett a tigrisekkel, akik most üresen járathatják az állkapcsukat, szembenézett a fogdmegekkel, a bírákkal, a hóhérokkal, a király hatalmával, amelyet ő tört meg Isten segedelmével, ő a legutolsó az emberek között. És aztán megindító is volt a látvány. Egy ilyen torz alak védelmébe vesz egy ilyen szerencsétlen teremtést. Quasimodo megment egy halálra ítéltet. A természeti és a társadalmi nyomorúság két véglete találkozott itt, hogy megsegítse egymást. Eközben a diadal első percei múltával Quasimodo hirtelen eltűnt terhével a templomban. A hőstettek iránt rajongó nép még tovább is kereste szemével a homályos templomhajóban, és sajnálkozott, hogy a harangozó ilyen hamar elmenekült a tetszés nyilvánítások elől. De aztán váratlanul ismét megpillantották az emberek a francia királyok csarnokának legszélén, mint valami eszelős, úgy rohant végig rajta zsákmányát magasra emelve, és ezt kiáltozva, menedék! A tömeg újabb üdrivalgásba tört ki. Quasimodo végigfutott az oszlop folyosón, majd megint eltűnt a templom belsejében. Egy perccel utóbb ismét feltűnt, most már a felső lapos tetőzeten, még egyre karjában szorítva a cigányleányt, még egyre örjöngő vágtában, s még egyre azt kiáltozva, menedék! És a tömeg tapsolt. Végül harmadszor is megjelent Quasimodo, ekkor már a nagy harang tornyának tetején, mintha gőgösen az egész városnak megmutatná a leányt, akit megmentett. Mennydörgő hangján, amelyet mások is csak ritkán hallottak, ő maga pedig soha, örjöngve ordította a felhőkbe háromszor egymás után, menedék, menedék, menedék. Éljen, éljen, felelt rá kiáltozva a néptömeg. A hatalmas üdvrivalgás alig, hanem jócskán meghökkentette a túlsó parti Gréf téren összegyűlt sokadalmat és a remete asszonyt, aki szemét a bitóra meresztve azóta is ott várt, várakozott.